Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy amikor elindult az orosz-ukrán háború, akkor Magyarországon ezt az egész közvélemény szerintem a politikai elitet is beleértve, függetlenül attól, hogy bal, jobb oldal, kormánypárt, ellenzék, úgy fogta föl hivatalosan, hogy Oroszország agressziót követel Ukrajna ellen. Most ott tartunk, hogy teljesen szalonképessé vál, hogy egy szinoníma, hogy aki ukrán barát, az háború barát. Hogy jutottunk el Bendezsevszky Anton szerint idáig? Bendezsevszky Antont minden hallgatónk ismeri, kiváló posztszovjet térség szakértő orosz-ukrán ügyekben a egyik legjobban képzett magyar szakember. Szervusz!
Szia, szervusz, és üdvözlöm minket, hallgatókat is. Ez az igazság, hogy az inkább a belpolitikai belpolitikai polarizáció eseményei közé tartozik, hogy ki melyik oldal hogyan használja fel a mellettük lévő háborút is, meg egyéb nemzetközi eseményeket is. Sajnos ebben a három évben a háború egy ilyen polarizáló tényezővé vált, és nyilván ez nem jó nekünk se, ukránoknak se, európai ügyeknek sem, de az, hogy a magyar közvélemény megosztott Ukrajna kérdésében, az tény, nyilván. Különböző mérések azt mutatják, hogy egyébként a Ukrajna iránti, nem az ukránok, hanem az Ukrajna mint állam iránti szimpátiák többségében, egyébként oldaltól függetlenül, de többségében nem túl pozitívak. Ennek nyilván van egy előzménye a háborút megelőző időszakban is a magyar-ukrán kapcsolatban, és erre a fajta társadalmi reakcióra reflektálnak a különböző politikai oldalak.
Most a magyar belpolitikát totálisan félretéve, te eléggé nyilvánvalóan tárgyilagos vagy. Az ukránok ez alatt a három év alatt csináltak-e olyan dolgokat, amelyek kirívóan súlyos módon tudják esetleg igazolni azoknak a véleményét, akik azt mondják legegyszerűbben, hogy megérik azok a pénzüket, amiket ott művelnek a fronton. Volt nemrég egy interjú alanyom, azt mondta, hogy hát az, amit az ukránok csinálnak, hát az is egy felháborító. És nem kérdeztem vissza, mit csinálnak az ukránok olyasmiket, mint ami mondjuk, amit Bucsáról tudunk, ugye az oroszoknak a, hogy úgy mondjam, ilyen vérengzésszerűsége. Tehát nagyon sok háborús bűnt követtek el az ukrán oldalon is.
Itt megint ugye szét kell választani azt, ami esetleg belpolitikai vonatkozású.
Nem, most nem belpolitikára.
Nem, csak hogy Ukrajnának ugye voltak olyan lépései, ami mondjuk úgy, hogy nem túl barátságos volt a kormány oldal irányába, és ugye ezekre reflektáltak. Például, hogy amikor 2022-es választások előtt ugye Zelenszky egy ilyen elég erős üzenetet küldött a magyar miniszterelnöknek egy héttel a választások előtt. Én azt gondolom, hogy az például sok minden meghatározta a magyar viszonyt, és ugye a kormány oldalnak az attitűdjét az ukrán kormány iránt. Tehát, hogyha az nincs Zelenszky részéről, akkor lehet, hogy jobb kapcsolatról beszélünk. Vagy ugye a szankcióknak a kérdése, ugye Ukrajna nyilván azt képviseli, nem is képviselhet mást, hozzáteszem, hogy Oroszországot teljesen meg kell fosztani a bevételektől, ugye el kell vágni őket a olaj importról, vagy exportról, a gáz exportról, és ugye ezek a közép-európa irányába, ezek az energiahordozók Ukrajnán keresztül jutnak el többek között Magyarországra és Szlovákiába, ugye Ausztriába. Tehát az elmúlt években ennek a kérdésnek az erőltetése ukrán oldalon, hogy ők ugye leállítják a szállításokat, vagy ugye szankcionálni kell, nyilván ez sem segít a kapcsolatokban, de ez a belpolitikai oldal. És hogyha áttérünk ugye a háborúnak a helyzetére. Hát ott eleve más helyzetben van Ukrajna, hiszen Ukrajna területén történnek a harcok. Volt ugye egy rövid epizód, egy fél évig tartó epizód, amikor Ukrajna betört a kurszki területekbe, de hát ott közel sem láttunk olyan, vagy sőt, hát semmilyen dokumentált bizonyíték nincs, hogy ott Ukrajna valamiféle atrocitásokat követelt volna a civil lakosság irányába, tehát itt nem beszélhetünk. Kurszk, vagy pontosabban Szudzsa, hogy az ukránok Szudzsa városába jutottak el, és a város, illetve a környező ugye, településeket, falvakat fogalták el. Hát Szudzsa nem lett egy Bucsa, vagy Irpiny, hogyha most így ilyen fordulattal éljek. Nem voltak ukrán atrocitások Oroszországban, amikor ugye, bejöttek az orosz területekre. Ez most ugye, a civil lakosság elleni dolgokat illeti. Ugyanez igaz, hogy az ukrán a rakéták, drónok elsősorban vagy hát kizárólag a katonai célpontok felé irányulnak. Nem is tehetik meg azt a luxust, hogy nem tudom, az orosz lakosságot tartsák félelemben, mint ami ugye megvan a másik irányba. Ugye az orosz taktika egészen más, elárasztják az ukrán légteret öngyilkos drónokkal, ezek a Shahed drónokkal, ezzel megterhelik a légvédelmet, és hát szinte mindegy, hogy azok a drónok aztán milyen célpontba csapódnak, hogy ezek lakóházak, vagy más létesítmények, az mindegy, mert ugye a lényeg, hogy megterheljék az ukrán légvédelmet, és utána jönnek azok az orosz rakéták, amelyek elsősorban a katonai célpontokba mennek, de a drónoknak más a feladata, és azért ott nem számítanak orosz szempontból a civil lakossági áldozatok. Tehát itt más taktikát látunk alkalmazni, mindkét oldalon. Aztán, ami pedig a katonai ilyen problémákat illeti, az sajnos, azt meg kell mondani, hogy mindkét oldalon megvan, hogy voltak ugye esetek, amikor katonai foglyokat kínoztak meg. Egyszerűen ugye Ukrajnában is olyan mélységes gyűlölet van az orosz oldal irányába, hogy sajnos ez előfordul ott is, ahogy az orosz oldalon is, tehát Oroszországban is bukkantak fel olyan videók, amikor ukrán katonákat kínoznak meg, vagy amikor ugye magukat megadó katonákat aztán megölik. Ugyanilyen esetek voltak a másik oldalon is, tehát ezen a fronton, tehát a katonákkal szembeni atrocitások, az ezen a szinten nem biztos, hogy eltérőek a két oldalon, de a civil lakosság irányába, a másik oldala szemben, hogy a támadások irányába, hogy egészen más taktikát, vagy más lépéseket alkalmaznak a felek, és ott már nem egyáltalán nem lehet arról beszélni, hogy Ukrajna még szándékosan orosz civileket célozná meg.
Ha ismered, ugyebár te ismered, ne ellentétben a legtöbbünkkel, az orosz narratívát hogyan adják tovább az orosz lakosságnak, az ukrán narratívát az ukrán lakosságnak, akkor ugye bár mondjuk az, hogy kínzások történhetnek, és történtek is, meg embertelenségek, stb. Akkor ezeknek az ismerete melyik oldalon tudta inkább a helyi hatalomnak a helyzetét gyengíteni. Az ukránok lettek kevésbé kormánybarátok, és megingott a bizalmuk az egész háború ügyében, vagy inkább az oroszok körében figyelhető meg, nyilván mindegyik két oldalon csak kisebbség, hogy ez a háború baromság, és megérjük mi inkább a pénzünket, mint az ukránok. Tehát hol lazult a társadalom jobban?
Hát ugye azzal ellentétben, amit egyes források állítanak, ugye lehet ilyet olvasni, hogy Ukrajnában cenzúra van, vagy nincs sajtószabadság. Ugye bizonyos kérdésekben ez igaz, tehát nem lehet katonai objektumról beszélni, vagy nem lehet a fegyveres erők állapotáról beszélni, vagy áldozatokról beszélni, mert egy háborúban lévő ország, ez teljesen természetes valamilyen szinten. De azok az ügyek, amelyek például történtek, amikor ugye kiderült, hogy ukrán katonák kínoztak meg orosz katonákat, ez elsősorban egyébként a másik oldalon derült ki, tehát hogy Oroszország kapta fel ezeket a az itt-ott kiszivárgott videókat, de erről az ukránok is ugyanúgy beszámoltak, és bekerült az ukrán nyilvánosságba, elindultak ilyen nyomozások, vagy kivizsgálás, hogy pontosan mi történhetett. Tehát erről az ukrán lakosság, az ukrán társadalom alapvetően tudomást szerzett, és volt bizonyos esetekben, sajnos nem minden esetben, de bizonyos esetekben ennek volt következménye. Nyilván nem segítette egyébként a fegyveres erők, nem is a fegyveres erők, mert a fegyveres erőknek a megítélése az Ukrajnában a legmagasabb bizalmi szinttel bír, hanem inkább az egyes katonai parancsnokok, vagy bizonyos katonai vezetők irányába tett bizalomnak nem tett jót. Oroszországban ugye ilyen híreket nem hallunk, tehát ott, hogyha kiderül a nyilvánosságban, hogy orosz katonák milyen atrocitásokat követtek el, akkor erről mélyen hallgat az orosz média, tehát erről nem fogunk olvasni az orosz sajtóban. Sőt, ugye próbálnak ilyen ellennarratívákat kreálni. Ugye a Bucsa az egy ellennarratíva, amikor ugye kiderült és megjelent nagyon jó dokumentálva, azóta ugye több száz szemtanúval vannak, szemtanúval résztvevővel, tanúval vannak rögzített bizonyítékok, ugye vannak utcai kameráknak a felvételei megvannak, tehát bizonyítható, hogy mi történt. Ugye nem csak Bucsáról van szó, hanem Bucsa és más ugye Kijev környékén lévő ukrán külvárosokról, hogy kiderült, mit tettek az oroszok, akkor azonnal lett egy ellennarratíva, hogy ez megrendezett, az egész nem igaz, és ugyanilyen ellennarratívákat hallottunk mondjuk a mariupoli drámaszínházat ért támadás után. Vagy ugye vissza lehet menni az időből, hogy az MH17-es repülőgép 2014-es lelövése, amiről a Nemzetközi Bíróság hosszú évek munkájával, mint egy 9000 oldalas anyag létrehozásával bebizonyította, hogy ugye orosz fegyverekkel az oroszok által támogatott szeparatisták lőtték le ezt a malajziai utasszállítógépet, ugye több mint 200 halálos áldozata lett. Az oroszok azonnal előálltak, mint egy 10 különböző verzióval, hogy ukrán vadászgép volt ez valójában, hogy ukrán katonák lőtték le. Tehát, hogyha Oroszországot ér valamilyen vád, akkor azonnal előállnak konkrét verziókkal, és ezt nem lehet az orosz nyilvánosságban elolvasni. Szerencsére Ukrajnában azért nem ez a helyzet. Sok minden, ami a fegyveres erőknek az állapotát illeti, az valóban ott is tabu téma, vagy a mobilizáció állapotát illeti, az tabu téma, az áldozatoknak, a halálos áldozatok státuszát illeti, az tabu téma, de például pont a kínzásoknak a kérdése az bekerült a nyilvánosságban, és igenis volt ennek következménye.
Mit tud az orosz közvélemény a hivatalos vagy félhivatalos médián keresztül arról, hogy hány orosz katona halhatott meg eddig a háborúban, és mit tud az ukrán közvélemény, mennyi hal, hány ukrán katona?
Na, ez a kérdés viszont inkább transzparensebb, hogy így lehet mondani, az orosz oldalon, mert vannak olyan orosz médiaorgánumok, nem állami, hanem ugye független orgánumok, amelyek azzal foglalkoznak, hogy próbálják kiszámolni pontosan különböző módszerekkel. Ugye voltak erre ilyen különböző becsléseken alapuló módszerek is, például amikor a kitüntetések, tehát a posztumusz kitüntetéseknek a számát próbálták megbecsülni, vagy ugye az éves költségvetésben rögzített a katonák, elhunyt katonáknak, vagy katonák családjainak szánt kifizetéseket próbálták kiszámolni, hogy ez pontosan ugye mennyi halálos áldozatot tett ki ez alapján. De ugye vannak olyan médiumok, a Mediazona és a BBC-nek az oroszországi ága, az olyan, akik folyamatosan figyelik a nekrológokat, a közösségi médiát, a nyilvántartásokat, és név szerint azonosítják be azokat a katonákat, orosz katonákat, akik meghaltak a háborúban, és áprilisban ez a szám átlépte a 100 000 főt. Tehát név szerint tudunk több mint 100 000 orosz katonáról, hogy életüket vesztették az elmúlt 3 évben a a háborúban. Vélhetően a szám nagyjából duplája, tehát az igazi szám nagyjából duplája, hiszen sok mindenről nem tudunk, nem kerül be a nekrológba, illetve ugye nagyon sok katona eltűntként van nyilván, itt nincs meg a holttest, nem tudják, hogy hol halt meg, vagy mi van vele. De hogy vannak olyan sajtóorgánumok, amelyek ezzel foglalkoznak. Ez nem feltétlenül jut el egyébként minden orosz állampolgárhoz, mert ezek a lapok Oroszországban cenzúrázva vannak. Tehát egy Media Zonát vagy BBC-t nem lehet elolvasni Oroszországban, ha csak ugye nem használ valaki VPN-t és ugye különböző titkosított csatornákat, hogy elolvassa ezeket a tartalmakat, de ettől függetlenül ilyen jellegű munka készül, és ez hétről hétre frissítik ezeket az adatbázisokat. Ukrajnában sajnos ilyen névvel beazonosított adatbázisok nincsenek. Ez, én azt gondolom, hogy itt az újságírók hoztak egy olyan döntést, hogy mivel ez demotiváló hatású lehet az ukrán oldalra nézve, akkor a háború végéig ilyen jellegű adatbázisokat nem készítenek. Tehát eltőleg az ukrán védelmi erők, a védelmi minisztérium rendelkeznek esetleg pontos adatokkal, és majd publikálják őket egyszer, ha véget ér a háború. De ilyen vagy olyan politikai okokból ilyen jellegű becsléseket, vagy pontosabb becslések vannak, de név szerinti pontos számítást nem csinálnak az ukrán oldalon. Gondolom szerintem ennek ilyen demotiváló oka van, hogy nehogy demotiválják az ukrán fegyveres erőket és az ukrán társadalmat.
Igen, egyébként pedig, ahogy elmondtad, és ez teljesen hiteles számomra legalábbis, és gondolom a hallgatók többségére mindaz, amit elmondtál, hogy az egyik oldal tényleg egy honvédő háborút folytat, a másik oldal pedig egy agressziót követ el, még akkor is, hogyha annak az oldalnak, a lakosságának jó hiszemű része elfogadja azt a narratívát, a hivatalos narratívát, hogy Ukrajna náci kezén van, és azt is elfogadják esetleg nagyon sokan, hogy amit a Putyin elnök mond, hogy ez tulajdonképpen folytatása a nagy honvédő háborúnak, és ugyanazok az ellenségeink. Tehát én nem teszek szemrányást egy egész népnek. Hát, ha ők ezt így érzik, hát nem lehet ezen változatni egy olyan rendszerben, mint amilyen az orosz? Nem lehet.
Ez így van, és még talán annyit hozzáteszek, mert erről nem beszéltünk, hogy ugye más feladatokat követ, úgymond Oroszországa, már az orosz agresszióból kiindulva, más célokat követ Ukrajnába, hiszen ugye megszálltak jelentős ukrán területeket, a területek mint a 18%-a, az ukrán területek 18% orosz kézben van, és ott ugye nekik az a feladat azokon a területeken, hogy megtartsák a hatalmat, pacifikálják a lakosságot, beintegrálják ezeket a területeket Oroszország kötelékébe, és ezért ott sok mindenről nem tudunk, hogy mi történik ezeken a megszállt területeken, hogyan listázzák a lakosságot, hogy megbízható, nem megbízható elemekre. Ugye van partizán küzdelem az ukránok részéről a megszállt orosz erőkkel szemben. Most talán kevesebb az erről szóló hír, de 2022-23-ban folyamatosan napirenden volt, hogy egyes orosz a megszállt területeken lévő orosz tisztviselőket hogyan iktatják ki az ukránok, hogyan folytatnak küzdelmet az ott lévő orosz katonákkal, fegyveres erőkkel szemben, és az oroszok ugye nagyon komoly, nagyon keményen próbálták ezeket megtolni, ha vélhetően voltak, vagy még illetve most is vannak ilyen kínzó börtönök, hogy átvizsgálták az ott élő ukrán lakosságnak a telefonjait, a különböző közösségi médiás szerepléseit, megjelenéseit. Voltak, akiket deportáltak ezekről a területekről, több tízzer emberről tudnak, akiket ilyen megbízhatatlansági okokból Oroszország belső felé száműzték ezekről a területekről. Tehát Oroszország ilyen tevékenységet is folytat, ez abból adódik, hogy ez egy megszálló erő Ukrajnában, és ugye próbálják pacifikálni a lakosságot, és azért nem riadnak el keményebb eszközökről sem.
Utolsó kérdés. Az orosz rendszerből kinézed azt, hogy akarhat ebben a mostani helyzetben békét, olyan békét, amiben lezárul a háború ott, ahol tart?
Nyilván minden rendszer véges kapacitással rendelkezik. Oroszország sem tudja végtelenségig folytatni ezt a háborút, annak ellenére is, hogy azt hangoztatják, hogy ráérnek. A legutóbbi közvetlen tárgyalásokon Isztambulban, Vladimir Medinszky, az orosz ugye, küldött példaként az orosz védháborút hozta, ami 21 évig tartott, a sugalva, hogy hát Oroszország egyébként akár 20x évig is ráér, hogyha Ukrajna nem megy bele az orosz követelésekbe. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Oroszország is pontosan tisztában van a saját korlátaival, de ezek a korlátok még, tehát ezeket a korlátokat még nem érték el. Az orosz tartalék, készültek erre a háborúra, megvannak az orosz pénzügyi tartalékok, gazdasági tartalékok. Még néhány év biztosan benne van ebben a háborúban. Ettől függetlenül Oroszországnak is megérne minél jobban kiszállni. Tehát, hogyha feltételek jók, akkor Oroszország is érdekelt lehet abban, hogy akár presztízsveszteség nélkül kiszálljon, lezárja ezt a háborút. Csak hogy jelenleg az orosz vezetés meg van győződve róla, hogy katonai módon még tud eredményeket elérni, hogy mindjárt összeomlik az ukrán védelem, mindjárt kihátrál Európa Ukrajna mögül, és még nincsenek padhelyzetben. Szóval amíg ezt hiszi az orosz vezetés, amíg nincs meggyőződve arról, hogy nem, itt most egy katonai padhelyzet van, addig nem hiszem, hogy lezárás fogunk látni, de egyáltalán biztos, hogy egyébként nem fog megfordulni az orosz vezetés véleménye. Lehet, hogyha a most már elindított és nyáron folytatandó újabb orosz invázió ráébreszt őket arra, hogy nem, ez egy padhelyzet, és érdemes kiszállni mielőbb ebből a háborúból.
De 200 ezer ember, ki fog derülni? Ennyien haltak meg? Hát ez vereség. Hát az nem tudja eladni.
Az orosz lakosság számára ez nem tragédia. Miközben ugye a háború első évében, már a háború első évében többen haltak meg, mint az elmúlt 60 év orosz háborúiban összesen, tehát afganisztáni vagy csecsen háborúkat együttvéve, de ugye ott más veszteségről beszéltünk, azok fiatal katonák, sarkatonák voltak, akiket ugye kötelezték arra, hogy harcoljanak mondjuk Afganisztánban, vagy Csecsenföldön. Itt ebben az esetben Oroszország nagyon sok pénzt fizet azért, hogy valaki mására vigye a bőrét, és vannak bőven azok, akik ezt megteszik. Tehát az orosz társadalmi percepció arról szól, hogy itt most van egy ilyen patriotikus feladat, az ország megvédése a nyugattól, a NATO-tól, különben fel fogják őket osztani, különben nem tudom. Oroszország rossz helyzetbe kerül, és egyébként is Ukrajnában fasiszták és nácik vannak, és hát vannak, akik hajlandóak ezt sok pénzt csinálni, hát akkor csinálják. Számukra az egy meggazdagodási lehetőség, ha pedig meghalnak a fronton, akkor végül is ez van, hát ők vállalták a kockázatot. Úgyhogy az orosz társadalom az nem fog felrobbanni attól, hogy pontosan mondjuk lejön a nyilvánosságban, hogy mennyien vesztették életüket ebben a háborúban, mert a percepció az, hogy ez egy különleges katonai művelet, nem háború, ahol azok harcolnak, akik sok pénzért vállalják ezeket a kockázatokat.
De azt mindenképpen sejteted velünk, hogy ennek a háborúnak messze nincs még vége, bármit mond Trump, bármit mond Putyin, bármit mond Zelenszky. E pillanatban nincs.
Várjuk meg, hogy mi lesz az orosz offenzívának a vége, az eredménye, mert véletlenül majd nem tudom, az őszig fog tartani. Az oroszok abban bíznak, hogy majd most, hát nem az elmúlt években, de majd most elérnek komoly eredményeket. Ha most se érnek el komoly eredményeket a fronton, ha nem törik át az ukrán frontot, akkor lehet, hogy Putyin is sokkal hajlamosabb lesz az egyeztetésekre és a békére, mint most. De most jól érzed, de ugye nem utasítja el a békét, a tárgyalásokat Donald Trump, hanem húzza az időt. Miért húzza az időt? Mert abban bízik, hogy kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerül, valamikor a közeljövőben, nyilván a végtelenség nem lehet elhúzni az időt, tehát abban bízik, hogy kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerül, vagy ha nem kerül tárgyalási pozícióba, jobb pozícióba, akkor még mindig vissza lehet nyúlni ahhoz a tárgyalási státuszhoz, ahol most vannak. Tehát szerintem a következő néhány hónap ilyen szempontból fontos időszak lesz, megnézni az oroszok. Hát az oroszokban is realizálódik az, hogy ez egy hat helyzet.
Nagyon érdekes. Bendazsevszky Anton szakértő az orosz-ukrán ügyekben egyértelműen. Minden jót neked.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Szép napot.
És hogy hogyan alakulnak tovább a dolgok ezen a orosz-ukrán háborús fronton, az nagyban függ az attól, hogy hogyan alakulnak az átvitt értelemben, vagy konkrétan vett frontok Európában. Beszélgető partnerem Arató László, akinek a nevét és hangját ismerik önök, ami rádiónkban gyakran szerepel, mint brüsszeli tudósító. Az orosz-ukrán konfliktus Oroszországnak a politikája, mindent egybevetve visszatekintve az elmúlt 2-3 évet, egységesítette az Európai Uniót, vagy inkább megosztotta? Mit szólsz, mint szakértő?
Sok tekintetben egységesítette az EU-t, sőt egészen új dimenziókat nyitott meg az Európai Unió előtt. Ugye ezt Magyarországról nézve talán furcsa érezni vagy hallani, de az EU-t rákényszerítette ez a háború arra, hogy többet törődjön saját magával, és hogy kevésbé legyen kiszolgáltatva másoknak. Ez hozzájárult még ugye az Egyesült Államokban az elnökválasztás, ami szintén, pontosabban az elnökcsere, szintén egy óriási lökést adott az Európai Uniónak, egy kényszerű lökést, annak érdekében, hogy saját maga biztonságáról jobban gondoskodjon, más téren gondoskodjon a különböző nyersanyagokkal való ellátásról, hogy ne függjön annyira harmadik országoktól, itt elsősorban Kínára lehet gondolni, de akár az Egyesült Államokra is, vagy pedig az is egy ilyen irányú lépés, hogy az orosz energiától megszabadul az Európai Unió. Ezekben egység volt, még akkor is, hogyha Magyarország ezt nem osztotta, de a többi tagállamról el lehet mondani, hogy szokatlan egységbe tömörültek össze. Tehát a fontos ügyekben az EU-ban azért vannak bőven viták, elég megnézzük mondjuk a zöldítést, mennyire megosztja a tagállamokat, de amit az orosz-ukrán háború hozott, annak kapcsán nagyon azonos a vélemény. Itt ugye felmerül az is, hogy több tagállam konkrét fizikai fenyegetést érezhet az oroszok részéről, és hát ugye a keleti határ mentén, és hát a többiek meg azért valamennyire ezt osztják, vagy átérzik, tehát itt azért látható, hogy működik a szolidaritás. Nyilván portugáloknak nem akkora az egzisztenciális félelmük, mint a litvánoknak vagy a finneknek, de hogyha ezt hozzák fel érvként, hogy már pedig mi veszélybe érezzük magunkat, akkor a többiek is azt mondják, hogy persze, akkor segítsük egymásnak, akkor mi is odállunk a döntések mellé, és akkor csináljuk ezt így együtt. Mondom, tegyük hozzá azt, és ne zárójelbe, hogy ez alól a magyar kormány kivétel.
Egyébként az az érv, amit a magyarok alkalmaznak, és bizonyos tekintetben Trumpék is alkalmazzák ezt az érvet, hogy tűnik, ha Oroszország csupán ennyit tudott elérni katonailag, amennyit elért az elmúlt években, vagyis szinte semmit a világőrből nézve, legalábbis, akkor milyen félnivalója lehet Európának egy ilyen, úgymond gyengécske Oroszországtól?
Igen, itt a stratégiák nem frontális, meg totális háborúra készülhetnek, tehát nem az van a fejekben, hogy akkor most majd felszállnak az orosz bombázó kötelékek, meg elindítják az atombombát, meg százezres csapatok fognak megindulni nyugat felé, hanem az, ami történt Ukrajnában is, hogy egyszer csak megjelennek különböző ilyen szabadnapos katonák Donyecba, és ott fegyverrel elfoglalnak különböző településeket, aztán egyre többen lesznek. Tehát ez az, amitől nagyon tartanak a balti államok, nagyon tart Lengyelország vagy Finnország, hogy átszivárognak különböző kisebb-nagyobb csoportok, csapatok, és ott fegyveres összetűzésbe kerülnek a helyiekkel. Tehát ez az, ami egy reálisan elképzelhető veszély, vagy ennek a hibrid megoldása, amivel a lengyelek már szembesülnek évek óta, az, hogy migránsokat hoznak Beloruszon keresztül az oroszok a lengyel határa, és gyakorlatilag átkényszerítik őket a határon, akár fegyvert is adnak a kezükbe. Ezek az embereknek fogalmuk sincs, hogy hol vannak éppen, és egyszer csak azt látják, hogy felfegyverzett katonákkal állnak szemben, volt már lövöldözés is, volt halott is, szóval ez olyan dolog, ami nem úgy néz ki, hogy lerohannak egy másik országot, nem úgy támadják meg, mint Ukrajnát, de hát arra pontosan alkalmas, hogy bizonytalanságot, bizalmatlanságot, félelmet generáljon az emberekbe, és ez a célja. A másik pedig az, ami szintén egy létező dolog, ezek a hibrid támadások. Tehát a különböző kritikus infrastruktúrákat folyamatosan érik az orosz, és egyébként nem csak orosz támadások, állami rendszereket támadnak meg, összeomlanak időnként honlapok. Tehát ezek a hibrid hadviselés az egy nagyon-nagyon is már létező dolog, és hát ugyanide lehet sorolni például a dezinformációs taktikákat, technikákat, amivel szintén egész Európában szembe kell nézni.
Egyébként olyannyira nyilvánvaló, legalábbis az én számomra, de sajnálatos módon, és ezért nem teszek szemrehányást senkinek, sem a széles magyar közvéleménynek, fogalma sincs arról. Például egy nagyon vezetőnek számító, tekintélyes szájt is főhírként hozta, hogy az Európai Unióban óriási belső háború indult, hogy Kallas asszonyt, aki ugye külpolitikáért felelős, kitegyék a helyéről, azért, mert teljesen lelepleződött, hogy tökéletesen alkalmatlan. Na most szeretném megkérdezni egyrészt, hogy jól sejtem, hogy ez azért eléggé föl van tupírozva, illetőleg, hogy lám, egyébként az egésznek a forrása egy orosz komolynak számító lap, és azt átveszik Magyarországon, és gondolom, hogy sok más országban. Tehát magát az Európai Uniót is lehet úgy leértékelni, hogy ilyesfajta híráramlások mennek, de először is kérdezem, tényleg Kallas ellen pucs készül?
Nem, én legalábbis erről nem tudok, bár az is lehet, hogy nem nekem szólnának először, de komolyra fordítva a szót, a Kallast megválasztották nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt a tagállami vezetők, nincs vele szemben semmiféle ilyen kifogás, probléma, indítvány, hogy akkor legyen más a külügyi főképviselő. Kallast rendkívül sokat dolgozik egyébként, és hát de mondjuk azt látni kell, hogy az ő pozíciója a külügyi főképviselőként az egy rendkívül összetett dolog, mert az egész világgal kellene kapcsolatot tartani, és ez a világnak az összes konfliktus zónáját kéne egyszerre kezelni egyrészt, másrészt viszont a tagállamokon belül is meg kellene teremteni az összhangot és közös külpolitikát létrehozni. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog az EU-ban közös külpolitikát létrehozni, mert mégiscsak 27 tagállam van, és akkor most itt ne kalkuláljunk a időnként felmerülő magyar vétókkal, de hogy ez a pozíció ez nem hálás, de Kallas valóban sok konfliktusnak van kitéve, de a vele szemben megfogalmazott kritikákról egyébként kiderül, hogy azoknak a végcímzetjei valószínűleg a tagállamok, tehát az, hogy a tagállamok nem tudnak egyetérteni egy fontos ügyben. Egyébként meg igen, tehát az álhírek azok mindenhol megjelennek, tehát a különböző nagy platformokon százával, ezrével szokták írtani a szolgáltatók, és még ezzel is elégedetlen az Európai Unió azokat az álfiókokat, amelyek semmi más célt nem szolgálnak, mint az orosz propagandát, ezek jól beazonosíthatók, ez egy olcsó hadviselés létezik, de mondjuk a nagy állami, meg a nagy meghatározó sajtótermékek, amiket én itt látok, azért megfelelő kritikával. Tehát egy orosz forrásnak csak úgy nem hiszünk el semmit, hanem azt azért megpróbálja az ember leellenőrizni, és máshonnan is alátámasztani. Olyan nincs, hogy valamit csak egy orosz forrásból készténynek veszünk.
Más kérdés, hogyha egy olyan országnak az egyik fő szájtja, vagy nagyon tekintélyesnek számító szájtja írja le azt, ami a szavaidból arra merek következtetni, hogy nem nagyot tévedtem, és valószínűleg ez a dolog, ez az egész Kallas központú Európa probléma nem létezik valójában, de úgy van tálalva, hogy létezik, és ezzel ennek a magyar közvéleménynek az Európai Unióról alkotott véleményében a kételyeket tovább mélyítik, és ilyen módon az a kormány, amely vezeti ezt az országot, amely kilóg, ahogy elmondtad a sorból, erősíti önmagát, mert nem közvetlenül utasítással, hanem a dolgok automatizmusa révén is a magyar közvéleménynek olyan kételjei mélyülnek, amelyek nagyjából többé-kevésbé azt mondják, hát az Orbán sok rosszat csinál, de amit az Európai Unióval csinál, az végeredményben igaz, mert itt van például ez a Kallas. Hát hogy kerül oda az a nő? Körülbelül így gondolkodhatnak sokan, éppen emiatt.
Igen, ezért is nagyon veszélyes a helyzet. Tehát mi jó az oroszoknak? Az oroszoknak az a jó, hogy az EU-ban nincsen egység. Ehhez mondjuk Magyarország nagyon sokat segít, tehát ezzel a célt, bármit ezt az orosz célt, ezt sikerül gyakran meg is valósítani. Az Európai Uniónak a egységét, meg a működését, vagy a működő képességét megkérdőjelezni, akár ilyen fél álhírekkel, akár valamiféle csúsztatással, az viszonylag egyszerű dolog, és hogyha ha erre van fogadó közönség, sőt, hogyha erre ráerősítenek állami szereplők, és itt ez a nagyobb probléma, tehát, hogy oké, bejön minden országba, bejönnek az orosz álhírek, de arra nincs példa, hogy ez erre hivatkozzon egy kormánypárt, és akkor ezt vegye a kommunikációjának az alapját, mert onnantól kezdve az emberek is azt gondolhatják, hogy hát persze, hát oké, lehet, hogy ez orosz forrás, na de hát a mi hivatalos szervünk is ugyanezt mondja, akkor azért mégsem lehet ez hazugság. Szóval, pedig hát az. Szóval ez az óriási különbség, hogy amikor a dezinformációra ráerősít az állam, az állami szereplők, akkor azonnantól kezdve az emberek számára hitelesebbé válik. Most nyilván nem fog mindenki elkezdeni az interneten forrást ellenőrizni, az újságírók ezt megteszik, meg is kell tegyék, de hát más kérdés, hogy ezek a cikkek aztán eljutnak ezekhez a választókhoz.
Igen, hát ez csupán egy példa volt, amit én felhoztam, mert ennél sokkal súlyosabb és sokkal nagyobb számban is megjelennek dolgok. Ettől függetlenül az nem cáfolható, úgy gondolom, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy itt van ez a magyar problémája az Európai Uniónak. Magyarországot leegyszerűsítve mondom, és jól mondom, kérdezem tényleg, hogy se kiköpni, se lenyelni nem igazán lehet, mert sokan azt gondolják Magyarországon, hát mit szarakodnak ezzel az egésszel, miért nem dobják ki? És ez az egyik. A másik pedig az, hogy Magyarország egy valóban egy olyan Európai Uniót akar, ahol a nemzetállamoknak a szuverenitása tiszteletben van tartva, és ezt nem tartják tiszteletben, másrészt pedig igenis léteznek nemzeti érdekek, és a bürokraták nem akarják a nemzeti érdekeket figyelembe venni, mert hik azért kapják a fizetést, hogy elnyomják a nemzeti érdekeket. Ez a másik oldal. Hogy tud ez a patthelyzetszerűség, amit én így fogalmazok, és lehet, hogy hülyeséget beszélek, te mondd meg, hogy nem, azt mondok-e vagy sem, hogy lehet egyről kettőre jutni?
Abszolút nem, mert ilyen helyzetre az EU történelmében nem nagyon volt példa, hogy egy tagállam így kilógjon és kifele kalimpáljon, és ezzel valóban nem tud mit kezdeni az Európai Unió, és úgy fogalmaztál, se kiköpni, se lenyelni, ez egy jó megfogalmazás. Az EU-ból nem lehet kirúgni senkit, egy tagállamot, az EU-t el lehet hagyni, de hát az EU nem arra volt kitalálva, hogy itt kirúgdossanak országokat, hanem arra inkább, hogy még többet fölvegyenek. Ami a magyar ország helyzetét, vagy a magyar problémát illeti, ott én azt gondolom, hogy az EU egy bizonyos tekintetben eljutott már a falig, és onnan nem nagyon tud tovább lépni ez a pénzeknek a befagyasztása, de ott azt látni kell, hogy nem azért fagyasztják be ezeket a pénzeket, mert így akarják elérni, hogy Magyarországon kevesebb legyen a korrupció, az csak egy eszköz lenne. A pénzek befogyasztásának a célja az, hogy megvédjék az EU-s forrásokat. Tehát az EU saját magát védi, nem Magyarországon akar minden áron jó segíteni, azt oldják meg a magyarok. Az EU-nak az a célja, hogy a pénzt ne lopják el nagyon leegyszerűsítve, és erre hoztak szabályokat. Hogyha nem garantált az, hogy jó, átláthatóan használják fel a forrásokat, akkor nem adjuk oda. És akkor ennyi. Majd, ha magyarok csinálnak erre szabályokat, akkor megkaphatják a pénzt. Aztán a másik dolog, hogy amikor a bürokratákra hivatkozik, akár a magyar kormány, akár más, az látni kell, hogy a döntés az minden esetben a végső döntés a tagállamok kezében van. Tehát itt lehet bárkinek bármilyen rettentes javaslata az Európai Bizottságtól, vagy mondhat bárki bármilyen szörnyűséget az Európai Parlamentben, amikor dönteni kell, akkor a tagállamok nélkül nincs semmi döntés. Tehát itt nem lehet leegyszerűsíteni az Európai Bizottságra, vagy az Európai Parlamentre ezt a dolgot, hanem itt van Budapesten kívül 26 főváros, és ennek a 26 fővárosnak mindenben döntési joga van. Tehát bármi történik, az csak az országoknak a jóváhagyásával van. Tehát Magyarország nem Brüsszellel harcol, hanem az egész Európával ebben az értelemben.
Az egész európai közvéleménnyel valahogyan, vagy az összes európai polgárral szemben. Gyakorlatilag azok a vagy az egész politikája, amely látszólag a magyar népet érinti elsősorban, az az európai népek összességét is érinti.
Persze, tehát itt ezek a döntések, ezek 460 millió európairól szólnak, és ezeket a döntéseket ennek a 460 millió európainak a képviselői hozzák meg, nem pedig a 27 tagú Európai Bizottság.
Igen, azt mondd el, hogy mindezt nem írta fölül ezt a magatartásnak a tartósíthatóságát, amit az Európai Unió jogszerűen próbál csinálni, az, hogy például, csak visszaemlékezve, Bosznia-Hercegovinába hirtelen magyar katonákat küldtek, ki tudja hányat. Aztán a Gruevski nevű elítélt embert magyar diplomaták az Európai Unió területére csempészték, Magyarországra csempészték. Aztán akárhogyan is van, látszik, hogy valamiféle komoly kémügy volt Oroszország, Magyarország és Ukrajna ügyében. Magyarország Európai Uniós tag. Amennyiben valamilyen hírszerző tevékenységet olyat folytatott, amit nem konzultált le a többi tagállammal, vagy pedig akár az ukránok fejtettek ki olyan tevékenységet Magyarországon, ami egész Európára kihat. Meg egyáltalán a letelepedési kötvények, amikor csak úgy bejöhettek akár terroristák, vagy orosz kémek, vagy iráni forradalmi gárdisták Magyarországon keresztül egész Európába. Hát ez Európa biztonságát érintő, hogy nem tudtak ezek után az asztalra csapni?
Itt vagyunk ott hogy nem nagyon van ez, tehát nyilvános formális eszköze nincs az Európai Uniónak, lenne még egy, ez a szavazati jognak a megvonása, ami kvázi tagságnak a felfüggesztése, de ehhez meg nincs meg a politikai akarat, idáig nem akarnak eljutni a tagállamok, mert attól tartanak, hogy akkor ez megtörténhet esetleg mással is. De amiket említettél példák, azok egy nagy része, tehát akár a Bosznia-Hercegovina, amit ott tesz a magyar kormány, vagy ide vehetjük a szervekkel ápolt jó barátságot, tehát ezek azért mind Moszkvában vannak közös gyökerük, tehát itt nagyon sok téren visszakanyarodhatunk ahhoz, hogy az orosz érdekeket hogy szolgálja ki a térségben Magyarország, meg nem csak a térségben, és ez azért már nem csak az európai biztonságot, hanem nem csak az Európai Uniót, hanem annál nagyobb mértékben is érinti a világ biztonságát, és itt azért az amerikaiak is rendesen szoktak érdeket képviselni, meg erőt kifejteni, meg odaszólni, tehát az amerikaiakkal való jó kapcsolat is kockán forog ilyenkor, tehát ez egy nagyon-nagyon vékony jég, amit a kormány megpróbál lavírozni, és én azt gondolom, hogy időnként oda is szólnak, hogy ezt nem lehet csinálni, de másrészt pedig azért a bizalmatlanság a különböző szövetségi rendszerekben az megvan, de már hosszú ideje, tehát nekem már jó évekkel ezelőtt mondták a NATO-ban különböző tisztviselők, hogy egyszerűen félnek a magyaroknak különböző adatokat odaadni, megosztani velük, mert nem tudják, hogy ezek az adatok hol fognak kikötni. Tehát a bizalmatlanság az abszolút egy olyan mérgező dolog, ami tehát képletesen megjelenik egy magyar szobába, és mindenki elhallgat.
Azáltal, hogy amiből kiindultunk, hogy az orosz-ukrán konfliktus az beláthatatlan következményeket hordoz a legkülönbözőbb területeken Európán belül és a világban, és vannak olyan részei ennek, amiket még nem is látunk be. Lehet, hogy senkinek nem jut az eszébe, de bekövetkezik, mert a történelemben bebizonyosodik, hogy sok olyan következmény van, a kiderül, amire nem is számít senki. Mint hogy az Európai Unió megalapításakor, vagy a Európai Közösség megalapításakor senki sem gondolt, hogy lesznek olyan tagállamok, mint Magyarország, de bekövetkezett. Na most ugye ez a helyzet, ez a háborús helyzet, illetve a Trumpnak a bizonytalanító jelenléte és az Amerika körüli bizonytalanságnak a fokozódása esetleg nem tud-e valamiféle minőségi és nagyon gyorsan lezajló minőségi változást kihozni az Európai Unió tagjainak többségéből, mert hát végeredményben oda-haza náluk is előfordulhat, hogy orbánisták belső támadást intéznek a saját rendszer ellen.
Igen, azt nem szabad eltagadni, hogy sok országban, sok nagy országban nagyon erős a szélső jobb, erősödik a szélső jobb, erősebb, mint tavaly volt. Nyilván az ottani bizonytalanságot, a gyengeségeket kihasználják a külföldi hatalmak is, hogy növeljék ezt a elégedetlenséget. Ez azt két dolgot eredményezett. Az egyiket az, hogy a hagyományos bal és jobb oldal, tehát a néppárthoz, meg a szociális demokratákhoz tartozó pártok, azok több helyen kényszerűségből koalícióra léptek, és így viszont egy viszonylag nagy többségű kormányt tudtak megalakítani. Tehát a nagy koalíciók felé lögdösték a populisták, szélsőségesek az ország berendezkedését, ami mondjuk növelheti a stabilitást. Hát kérdés, hogy nem fognak-e ezek a kormányok a nézetkülönbségek miatt idő előtt megbukni. A másik pedig, ami az államoknak a szerveződését illeti, az megfigyelhető, hogy az EU-n kívüli formákat is keresnek már, tehát ott van, és az ukrajnai háború miatt ez egy jó alkalom volt, hogy megalakították ezt a hajlandóak vagy tetrekészek koalícióját, amiben gyakorlatilag majdnem mindegyik uniós állam részt vesz, magyarokat meg a szlovákokat nem hívták, de mondták, hogy ide nem is mennénk, viszont bővül a kör, tehát a britek abszolút be vannak vonva az ilyen védelmi kérdésekbe. Ugyanez elmondható norvégokról, Izlandról, Kanadáról. Tehát ez már egy olyan szövetségesi rendszer, ami abszolút túlmutat az Európai Unión, nagyobb is, mint az Európai Unió, erősebb is lehet, de még nincs intézményes szervezete. Viszont itt olyan országok vannak, olyan kormányok vannak, ahol a maximális a bizalom, tehát ahol nem kell attól tartani, hogy valaki majd valamilyen érdektől vezérelve blokkolni fogja a közös elhatározást, hanem itt lehet még őszintén, meg nyíltan, meg nagy célokat kitűzve dolgozni, és ez az államok között együttműködésnek egy lehetséges jövője is lehet, ami a jelenlegi Magyarország számára szerintem egy eléggé tragikus, hogyha mi ebből is kimaradunk.
Szerintem azok a mondatok, amiket utóbb mondtál, kulcsjelentőségűek potenciálisan, mert miért is lenne egy állandó formai kerete az Európai Uniónak? Az élet megköveteli, a tanulságok megkövetelik, hogy az Európai Uniót úgy kell bővíteni, hogy nem kell ennek valamiféle rendkívül dogmatikusan vett földrajzi korlátokat szabni, és igenis a készek koalíciójában és az Európai Uniós együttműködésben miért ne vehetne részt Kanada, miért ne vehetnének részt olyan országok, amelyek a céljuk ugyanaz, hogy egy békés és demokratikus világ alakulhasson ki, és ezekből automatikusan kizáródik egy olyan rendszer, mint a magyar. Mert nincs semmilyen közös. És akkor a végén egy olyan Európai Unió, amit csak formálisan maradunk benne, miért is ne? És ebben szerintem, most ezt mondnak, hogy szerinted is, az orosz-ukrán háború és Trumpnak a megjelenése inkább idézőjelben mondva, de természeténél fogva is eredménye tekintve áldás.
Igen, hát ez egy döntő tényező mind a kettő, amit említettél, és valóban enélkül nem jött volna ez létre, tehát ezek a nagy politikai fejlemények mind kellettek ahhoz, hogy egymás felé így nyissanak ezek a nagyhatalmak, és hát magába véve ez tulajdonképpen egy abszolút jó dolog, és valóban sehol sincs az leírva, hogy nem működhetne nagyon szorosan együtt Európa és Kanada például, még akkor is, hogyha van köztünk egy óceán, de nagyon sok tekintetben ennek nincs jelentősége. Itt inkább az a kérdés, hogy hogy valóban hogy mi lesz ebben a helyzetben Magyarországgal, mert megnézed akár a lengyelek, akár az északi államok, hát baltiak, hát kétségbe esetten tepernek a nyugati orientáció felé. Mi viszont türk tanácsot szervezünk, tehát igen, hogy ez a kettő ez nem ugyanarra tart.
Hát ez, az, ez már röhelyes szinte, hogy, hogy az Európai Unió egyik tagállama fontosabbnak tartja a türk kapcsolatokat, meg az orosz kapcsolatokat, mint azokat az országokkal való, azokkal az országokkal való szoros együttműködés, amelyek 20 éve, vagy több mint 20 éve folyamatosan a magyar embereknek a millióinak a jólétét biztosították. Ez szörnyű.
Valóban, de hát ez, erre azt, tényleg azt mondják máshol, hogy hát akkor ez a magyarok gondja, oldják meg, ahogy akarják. Mondjuk sok munkát ad ez egyébként másoknak, tehát most azért az is egy nonsens, hogy, hogy itt egy új Európai Uniót kell felépíteni a Fidesz miatt, tehát ez azért a magyar kormánypártnak a túlértékelése talán, de valóban hát az Európai Unió nem tud úgy mozogni, nem tud annyira rugalmas lenni, mint egy ilyen lazább szövetségben például.
Nem fantasztikus, hogy arról beszélünk tulajdonképpen, hogy, hogy hosszú-hosszú távon az a háború meg Trump, ez tulajdonképpen egységesít. De az itt és most érdeke Orbán Viktornak és a hasonló gondolkodású embereknek az, az tulajdonképpen az, hogy szintén legyen csak Trump, és legyen csak Oroszországnak katonai összetűzése Ukrajnával, mert akkor én tudok a zavarosban halászni. Tehát tulajdonképpen ez az oldal is megtalálja ezekben a fejleményekben a jót, és az az oldal is, amit mind a ketten most tulajdonképpen képviselünk, szintén megtalálja ezekben a fejleményekben a jót, és közben antagonisztikus ellentét van a két oldal között.
Hát abszolút, meg hát a, nem látod a fejlődést. Tehát mondjunk egy másik megközelítést, hogy oké, legyen egy szuverén ország, legyen, alakítsa úgy a kapcsolatait, ahogy akarja, építsek ilyen nemzeti bürokrát, vagy nemzeti tőkés osztályát, és akkor uralja le a médiát, stb. De mi az eredmény? Hát akkor nézzük meg, hogy milyen gazdaságot, milyen közállapotokat, milyen hangulatot, milyen országot eredményez ez a nagyonálló politika. És akkor hasonlítsuk össze a lesajnált nyugattal, hogy azért ott mégiscsak nyugodtabban lehet élni, bár tudjuk, hogy a migránsok fölfalják a gyerekeket.
Arató Lászlónak köszönöm a beszélgetést, nagyon sokat tanultam tőled. Köszönöm a viszonthallásra.
Én köszönöm a lehetőséget, szervusz.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, mégpedig Simon Erika, Túri Lúj, Rövid Csaba nevében. Elköszön a szerkesztő Zentai Péter.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.